A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Növekvő infláció, emelkedő kamatok, romló gazdasági kilátások. Egyre több irányból érkeznek a korábbiaknál jóval pesszimistább forgatókönyvek Románia gazdaságának alakulását illetően. Az élet tovább drágul az országban, miközben a kormány az adótörvénykönyv módosítására készül. A szociáldemokrata párt kitart a több kulcsos adórendszer mellett. A jegybank szakértője szerint pedig elkerülhetetlen lesz az adóemelés Romániában. Dr. Bakos Levente közgazdásszal beszélgetünk mai műsorunkban. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Idénre nem annyira optimista az előrejelzés a román gazdaság teljesítményét illetően, de mitől is lenne ugye optimista? Az Európai Bizottság előrejelzése szerint a 2021-es erőteljes bővülést követően 2022-ben 2,6%-ra lassul a román gazdaság növekedése. Végül is, ha jól megnézzük, ez egy optimista előrejelzés, nem?
Feltétlenül, és hát nem tudom, hogy végül is milyen becslések, számítások állnak a dolog mögött. Ennyi valószínűleg a járványügyi helyzet javulása talán lehet erre az optimizmusra a fő indok. Tény, hogy kelet-európai országokra körülbelül ezeket a számokat jósolták az elmúlt napokban az Európai Uniós szakértők.
Igen, hát azt láttuk, hogy akár a pandémia idején is az építőipar például az egy húzóágazat volt, hát az adta nagyjából a növekedésnek az alapját az elmúlt két esztendőben. Hát az most nagyon megtorpanni látszik, bár megint csak a számok mutatják ezt, mert azért az ember, ha nézi, bizony folynak az építkezések, de mindenütt azt halljuk, hogy drágul a nyersanyag, van olyan nyersanyag, ami nincs is, de ennek ellenére az építőipar azért csak nem állt le.
Hát nem állt le, ellenben kérdés az, hogy a felépített ingatlanokat el tudják-e majd adni. Az autóipar szintén ilyen húzóágazat, ott is azt tapasztaljuk, hogy a háborús helyzet miatt, de nem csak, hanem a járványügyi helyzet miatt is akadozik az egyes alkatrészek ellátása, és a számok nem alakulnak a legjobban. A román bruttó nemzeti össztermék gyakran jelentős részét, például egyetlen egy autóipari cégnek a nemzetközi teljesítménye befolyásolja jelentős mértékben. Tehát függünk bizonyos húzóágazatoktól, és éppen ezért nagyon nehéz most előrejelzésekbe bocsátkozni. Én ezt az optimizmus, és különösen az inflációra vonatkozó optimizmus, talán későn beszélünk még róla, nem tartom feltétlenül indokoltnak, hiszen a hétköznapi ember szemével az üzletekben, meg a mindennapi életünkben teljesen más látunk.
Kialakulhatnak valóban hiányok a nyersanyagok piacán?
Hát egyértelműen kialakulhatnak, és néhány kritikus területen alakulhat ki hiány, hiszen az előbb említett két tényező hosszú távon átrendezi és átrendezte a gazdaságok, a nemzetközi gazdasági helyzetet is, a nemzeti szintűt is, és akár egy régión belüli helyzetet is. És ilyen instabilitások, átrendeződések következményeit meglehetősen nehéz előre megjósolni, és kialakulhatnak természetesen.
Igen, és vajon mi várható az energia piacon, gáz, villanyáram és az üzemanyagok piacán?
Én most nyilván, hogy ezt megint szerintem még a világ legbefolyásosabb vezetői, vagy a legtöbb adathoz hozzáférő közgazdászok sem tudnak biztonsággal mondani számokat. Ellenben én úgy érzem, hogy itt most már látványos változás nem lesz, tehát az elektromos energia árak szerintem valamilyen szinten stabilizálódnak, a gáz azért a geopolitikai helyzettől függ. Úgyhogy ott nem hiszem, ennek ellenben sokkal inkább ez a megnövekedett magas érték nem fog csökkenni, és ennek a hatásai a gazdaságra szerintem már rövid távon érezhetőek, illetve már most bespájzolnak, hogy használjam ezt a kifejezést, tartalékolnak egyes cégek, hiszen olyan termékeknek látom megnövekedni az árát, amelyek elöltésához nem kellett lehet ez a magas energiaköltség, vagy tehát előrelátóak a cégek, és olyan termékek ára is növekedett, hivatkozva az energiahordozók vagy az üzemanyagárak növekedésére, amelyek nem kellett volna ilyen szinten nőni, hiszen a költségkomponensükben ezek a tényezők nem olyan nagyok. Tehát egy átrendezedett gazdaságban mindenki próbál valamilyen szinten helyezkedni, és ez nehézé teszi a jövőbeli kilátások megjósolását, hiszen a piac egyébként lassanként nem bírja el. Tehát ha valaki spekulatív módon emelte fel az árakat, és egyszerűen nem adja el a termékét, hiszen a vásárlóerő az olyan, amilyen, akkor az lesz a következménye, hogy valószínűleg egyes árak ott, ahol lehet, csökkenni fognak.
Igen, az Oroszországgal szemben bevezetett embargó mindenképpen meghozza majd a hatását. Hogyan látja, megoldás lehet, főleg hosszú távon Európa számára az, hogy cseppfolyós formában más kontinensről szállítjuk a gázat Európába?
Hát biztos, hogy megoldás, hogyha a politikai döntés az, hogy az orosz...
Csak mi az ára?
Hát igen, nyilván, hogy itt az az érdekes, hogy valamilyen módon hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy ezekhez a magas energiárakhoz. Nem tudom, milyen mértékben a gazdaság, ami nem könnyű egy egész struktúrát átállítani, fog tudni alkalmazkodni, vagy kénytelen lesz alkalmazkodni a magas energia hordozók árához. Tehát ha az az ára, hogy más kontinensről kell hozni a cseppfolyós gázat, és hajókkal is beindítjuk a szénbányák, vagy szénerőműveket. Ennek következménye van. Ehhez alkalmazkodni kell. Nem tudom, hogy lény az, hogy nem biztos, hogy hosszú távon annyira tragikus a dolog, mint amennyire a sajtóból erre lehet következtetni, vagy amennyire látjuk. A piac valószínűleg szabályozza magát, de ezekkel a számokkal kell majd számolni. Az nem lehet az, hogy ne fűtsünk, az nem lehet az, hogy ne termeljünk, az nem lehet az, hogy nem tudunk megélni, tehát valamilyen szinten a béreknek is növekednie kell. A nagy vesztesek ezekben a gazdasági átalakulásokban a Romániához hasonló, a Románián lényegesen szegényebb országok, akik még szegényebbek lesznek. Azok érzik meg ezeket a változásokat, ahol akiknek a jövedelmének jelentős része, mondjuk az alap élelmiszer csomaggal a létfenntartó szükséges költségek vannak, mindenki kevesebbet fog utazni, valószínűleg az olasz oligarcha is, ellenben igazán olasz-oroszra gondoltam, az orosz oligarcha, ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy olyan Olaszországban milyen lépéseket fogadatosítottak az orosz gazdag emberek ellen, de az érdekes az, hogy tehát ők is megérzik, de leginkább sajnos mi érezzük meg, akik fizetésből élünk.
Igen, és hát ugye a hosszú távú stratégiák is dugába dőlhetnek, ami a környezetvédelmet illeti. Ma olvastam éppen valahol, hogy az üvegházhatású gázak, kibocsátott gázak mennyisége ismét a járvány előtti időszakéhoz hasonlít. Tehát azzal, hogy újraindítjuk a szénbányákat és fosszilis energiákat használunk, az rendben van, átvészeljük ezt az időszakot, de mi lesz a környezettel?
Nyilván, hogy ez most sajnos nem egyre nem prioritás. Az előbb említett folyékony gáz, vagy a benzin, illetve a szénbányák megnyitása és a hőerőműek beüzemelése, tehát hiszen már Romániában is arról beszélnek, hogy lassanként gazdaságilag érdekessé válik a bezárt bányák újraindítása. Tehát valamilyen szinten a gazdaságot működtetni kell, az energiaforrásokat biztosítani kell. Hát sajnos a környezetvédelmi szempontok most másodlagossá válnak. Itt az a helyzet, hogyha a politikai helyzet stabilizálódik, vagy kerülnek, azért hadd említsük meg, hogy most mindenki elkezdett odafigyelni az alternatív üzemanyagokra, elképzelhető, hogy itt látványos lépések lesznek. Ma reggeli hír is az, hogy Romániában több falunak úgy tűnik, hogy gazdasági fellendülést fog okozni a bizonyos szélerőművek telepítése. Tehát valamilyen szinten ez a megbolygatott gazdasági helyzet élénkít, tehát vannak olyan dolgok, amelyek egyes korábban szunnyadozó folyamatokat élénkít.
Növekvő infláció, emelkedő kamatok, romló gazdasági kilátások, egyre több irányból érkeznek a korábbiaknál jóval pesszimistább forgatókönyvek Románia gazdaságának alakulását illetően. Dr. Bakos Levente közgazdásszal beszélgetünk mai műsorunkban. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165. E-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Említette, hogy hát megnövekedik vagy növekedhet az érdeklődés az alternatív energiák iránt, ehhez viszont komoly állami támogatásra van szükség, ez nem csak Romániában, mindenütt a világon így történik. Az államkassa viszont előbb-utóbb bajba kerül ebben a gazdasági helyzetben, bevétel pedig majd kell valahonnan, folyik egy politikai vita az adótörvénykönyv módosításáról, vannak pártok, amelyek azt mondják, azt ígérik, hogy nem lesz adóemelés, Adrián Vasilescu szerint pedig elkerülhetetlen lesz az emelés. Megoldás ilyen helyzetekben a terhek emelése, hiszen ez kényszerhelyzet az állam számára is, és már láttunk nem egyszer ilyen.
Igen, az előbbi gondolatokban hallottuk, hogy ugye az államkassa előbb-utóbb kiürül, vagy nehézségbe ütközik. Hát ez nem előbb-utóbb, már talán megtörtént, és a kormányok is, ugye a román kormány is kénytelen szükség megoldásokhoz folyamodni, és egyik kísérlet után a másikba fog. Az elmélet azt mondja, hogy válság, krízis helyzet esetén nem szabad az adókhoz nyúlni, se emelni, se csökkenteni. Általában nyugodt körülmények között érdemes adópolitikán változtatni. Általában minden változtatás negatív hatással van. Ezt mondja az elmélet. Bár azok, akik az elméletet írták, nem érték át a napjainkhoz hasonló időket. Úgyhogy nem tudom, szerintem senki nem tudja, milyen eredményekkel jár. Tény az, hogy minden adóemelés, és pláne azok, amiről lehet, hogy részletesebben beszélünk a mai adással, amelyet a jelenlegi kormány fontolgat, ezek általában az adókerülést támogatják, hiszen mihelyt emelkedik, az emberek megéljenek, megpróbálnak adót csalni, vagy adót kerülni, hogy nem biztos, hogy egy emeléssel több pénz folyik be az államkasszába.
Igen, és hát ugye valahogy az államot, a gazdaságot ki kellene fehéríteni, vagy legalább szürkíteni.
Így van, az egyik legnagyobb szerintem gazdaságélénkítő hatás az lenne, ha a jelenlegi törvényeket mindenki betartaná.
Igen, mert a törvények azok, tudjuk, hogy Romániában mindig jók, viszonylag jók voltak, csak a betartásukkal vannak problémák. Én egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok!
Tessék mondani,
jó napot kívánok!
Szeretnék kérdezni, mindet amának, de a szociált nem amáig. Miért nem amáig a szociált? És én kapok 142 járt. Abban nem jár megélni.
Igen, megértettük. Apropó, ugye adók módosítása ilyenkor, hát nyilván indokolt lenne a szociális juttatások emelése. Lesz pénz, van ilyenkor pénz, amiből ezeket emelni, hiszen vannak valóban emberek, akik létminimumon élnek, vagy még akár alatta is.
Nyilván, hogy lesznek és kell legyenek. Ugyanakkor azt látjuk, hogy bár az elmúlt napokban egy műszaki hibára hivatkoztak, és reméljük, hogy tényleg az volt, a kormány nem képes a saját alkalmazottjának a fizetését kifizetni. Úgyhogy a különböző szociális jellegű juttatásokat sem fogja nagyon gyorsan, vagy nagyon nagy lelkesedéssel emelni. Eleve muszáj lesz emelni. Tehát az, hogy most nem az első intézkedések egyike, az biztos, mert valószínűleg, ugye, ahogy előbb beszéltük, lehet, hogy nincs már pénz az állam kasszába. Ellenben az sem lehet, hogy lakosság jelentős része a létminimum alatt, vagy a létminimum az közeli állapotba kerüljön. Tehát én azt mondom, hogy biztos, hogy emelni fognak, és emelniük kell. Apropó szürke gazdaság, vagy fekete gazdaság, kiegészítésként én picikét én is szürkének, vagy feketének tekintem azt, hogy azok is kapnak szociális segít, akik egyébként nem jogosultak, így egyáltalán így nem jut pénz azok számára, akiknek egyébként tényleg kellene.
Nem jogosultak, és nincsenek is rászorulva.
Igen, akarom mondani, hogy igen, de nincsenek rászorulva, és mégis ott vannak. Tehát, hogy egészséges emberek, 30-40-50 éves embereket tudunk, akik egész életükben szociális segélyen éltek. Most ezeket oda kéne tenni valamilyen szinten, valami hasznos tevékenységet folytatni, hogy azok, akik betegek, tényleg valamilyen egyéb okból kifolyólag nem tudnak, vagy koruk, vagy egészségállapotuk szerint dolgozni, azok meg egy emberhez méltó életet tudjanak élni.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Szeretnék közösszolni a témához, szerint vagyok Székelyudvarhegyről. Minden esetre az adóemeléssel szerintem nem fognak sokra menni. Magyarországon az adókat nem emelik, a gáz és villanyáramnak az árát ugye stabilizálták, és itt nálunk Romániában minden drágul. Élelmiszerek, a gáz, a villany, a minden 700 lejt fizettem most egy hónapra a gázra, hát akkor mit akarnak még az adókat is emelni? Hát a helyet, hogy csökkentenék az adókat, és azáltal a gazdaságot fejleszteni, hogy az emberek tudjanak azok a vállalkozók is megélni és fejleszteni, ehelyett emelik az adókat, hogy még jobban lenyomjanak mindent. Hát ez katasztrófa, ami ebben az országban folyik.
Igen. Köszönjük szépen, annyit hozzáteszek, hogy ez még csak vita, tehát még az adóemelésről még döntés nem történt.
Így van, nem történt, illetve...
De ha beszélnek róla, az már baj.
Hát részben, hadd fogalmazza meg egy pozitív vonzatát is, hogy most beszélnek róla, a román adótörvénykönyv szerint a 2023-as adókról ilyenkor kellene beszélni. Tehát normális körülmények között Romániában ez közel se gyakorlat. Ahhoz, hogy a cégek, akár az önkormányzatok is meg tudják tervezni a következő éves költségvetést, akkor egy áttekinthető logikus adópolitikát kell látniunk, illetve az adópolitikának a következményeit látniuk kell, hogy legyen egy 6 hónap periódus arra vonatkozóan, hogy felkészüljenek az esetleges változásokra. A kormány ebben sántik el, akkor végül is nem jár el rosszul, hiszen valamilyen szinten az önkormányzatoktól egészen a nagyvállalatokig, vagy nemzetközi befektetőkig mindenki megfelelő előkészületet, döntéseket meghozhatja. Itt az a baj az adóemeléssel, hogy azért fontolgatja a kormány, mert valamilyen szinten próbál pénzhez jutni. Na most abban az esetben akár a magyarországi példát, de mondhatnám a spanyol vagy a portugál példát, amikor azt mondja, hogy a benzin vagy a gázár ennyi és ennyi, akkor azt valahonnan ki kell fizetni. A világpiaci ár mondjuk 100 lej valaminek, és mi azt mondjuk a lakosságnak, hogy oké, mi az árakat a benzinkútnál, vagy az áramot, amit, vagy azt a gázat, amit szolgáltatunk a lakosságnak, az 80 lej lesz, ennél nagyobb nem lehet, a különböző 20 lejt valahonnan ki kell fizetni. Honnan fizetjük ki? Valószínűleg az államkasszából. Az államkasszából ellenben pénz kell legyen. Tehát valamilyen szinten érthető a kormánynak ez az szerintem hibás döntése, hogyha adókat akar emelni, mert nem ez lenne az előbb említettem legalább 2-3 olyan módszert, amivel én mindenféleképpen próbálkoznék, hogy ne kelljen adókat emelni, de ez egy látszólag könnyűnek tűnő megoldás, ami szerintem ennek ellenére bármennyire könnyűnek tűnik, nem igazán lesz eredményes.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, János vagyok. Én azt szeretném mondani a tisztelt meghívottjának, hogy hát bizony jó lenne elismerni Brüsszelbe, meg máshol is, a hibás számításokat, aminek a következményét isszuk. Tehát nem lehet mindent a háborúra fogni. El kéne ismerni, hogy tévedtünk, és azt szerint cselekedni, és próbálni megmenteni a menthetőt. Ez az egyik. A másik dolog pedig van, ez az adóemelésről, amiről megint lebegtetik, ez Brüsszelnek már a régi veszőparipája. Évek óta kényszergeti Romániát, meg a más államokat is, hogy adóemelésre. Azon a címen, hogy náluk az ingatlanok, meg a más adók sokkal magasabbak, mint itt nálunk. Igen ám, de az ottani keresetek mekkorák, és az itteni keresetek mekkorák. Ez őket nem érdekli, hanem csak ugyanannyit adót fizessünk mi is, mint ottan a nagyobb fizetéssel. Hát ez én nagyon szomorú, amikor egy ilyen szegény országnak a vezetői belemennek egy ilyen játékba, és elfogadják ezt a zsarolást, ami Brüsszel részéről jön. És a még a harmadik, az orosz gazdag ember, oligarha, ahogy ön mondta, az meg legyen nyugodt, hogy ettől arrafelé is ő lesz, amit aprítson a tejbe, és lesz, hogy miből menjen jobbra-balra. Mi megmaradunk a szegénységgel. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Köszönjük szépen.
Mi is köszönjük, és teljes mértékben minden szóval egyet tudok érteni, hiszen tényleg nem lehet mindent a háborúra kenni, vagy a járványügyi helyzetre. Valóban vannak és voltak hibás döntések. Vannak politikai, meg gazdasági hibás döntések, amelyek kihatnak a gazdaságra. Az, hogy valaki ezt felvállalja, vagy sem, nem tudom, hogy megoldás, tehát ettől jobb nem lesz, legfeljebb ne engedjük, hogy még egyszer ilyen döntéseket hozzon, vagy ne legyen abban a helyzetben, hogy döntéseket hozzon. Tény, hogy az Európai Unió tagjaira létezik egy nyomás, amelyik arra kényszeríti a tagállamokat, hogy bizonyos döntéseket hozzon. Én el tudom fogadni a brüsszeli adószintet adott esetben, csak akkor a brüsszeli bérekhez jussunk el. Tehát elképzelhető, hogy egyébként az Európai Unió gazdasági logikája mögött ez áll, hogy egy egységes piaccá váljon. Valamilyen szinten ugye az elmúlt 20 évben próbáltunk fölzárkozni. Nincs akkora különbség ma már egy Németország ember bére és egy mondjuk egy marosvásárhelyi vagy egy székelyföldi ember bére között, de mindig óriás a különbség. Tehát valamilyen szinten csökkent a különbség, és a mostani helyzet nem abban az irányban mutat, hogy ez a különbség csökkenne, valószínűleg növekedni fog. Tehát egyet tudok érteni azzal, hogy legyenek egyformák az adók, de akkor legyenek a bevételek is egyformák. De csak ez egyformán is kéne dolgozni, ez is egy érdekes kérdés. Hogy áll hozzá az átlag kelet-európai, vagy akár román munkás, és hogy áll mondjuk egy német munkás a elvégzendő feladatokhoz. De komplex kérdés, meg az, hogy áll hozzá a hivatalnok, hiszen én folyamatosan arról ugye beszélek, hogy végül is jelentős, vagy ma többször céloztam erre, hogy jelentős bevételekhez jutna az ország, meg az állam háztartás, ha a fekete pénzek egy jelentős részét fehérre varázsolná. Tehát a korrupció csökkenne, azok, akik feketén keresnek nagy mennyiségű pénzeket, azok adózzanak, és valami módon tartjuk az adott törvényeket.
Egyébként a szociáldemokrata párt kitart a több kulcsos adórendszer mellett. Ez egy megoldás lehetne ez irányba, hogy minél többet keresek, annál többet adózzak, vagy ez még inkább a fekete gazdaságot támogatná, azt hiszem.
Nyilván, hogy nehéz ezt megmondani, milyen következményekkel jár.
Mert volt már ilyen.
Egyrészt volt ilyen évtizedekben, sok évbe került az, ameddig sikerült az egységes adókulcsot bevezetni, és akkor ez pozitív hatással zárult. Ez azért van, mert akinek sok pénze van, az tudja, hogy kell a pénzt elrejteni. Hogyha arra kényszeríti a magas adókulcs, hogy elrejtse a jövedelmet, akkor el fogja rejteni. És éppen ezért kevesebbet fog adózni. Ha egy áttekinthető, egyszerű adózási rendszer van, abban az esetben valószínűleg nagyobb az adózási kedv. Én nem vagyok egyértelműen a több kulcsos adórendszernek a híve, ebből adódóan belismerem, hogy van abban valami logika, hogy, és ezt nem én mondom, hanem Warren Buffett, a világ top 10 leggazdag emberének ez egy híres mondata, hogy kéne valamit változtatni a világon, hogy én kevesebbet, erre ugyanannyit adózzak, vagy kicsit többet adózzak, mint a takarítónő. Tehát, hogy nem lehet az, hogy a nagyon gazdagok feltétlenül csak ugyanannyit adózzanak, mondjuk egy minimál béren élő személy. Ugyanakkor azt épp, pont ez az előbb említett Warren Buffett idézett, utal arra, akiknek sok pénzük van, azok meg tudnak fizetni olyan szakértőket, akik megmutatják, hogyan nem kell adózni.
Halló, jó napot kívánunk!
Igen, jó napot kívánok! Itt a legnagyobb probléma az, hogy egyszerűen azok, akik ott fenn vannak, főleg az államelnökkel az élen, olyanok, mint a Stréber tanuló. semmit nem az nép érdekében csinálnak, hanem elrohannak, és ottan nyalnak egy jó böcsületes nagyot a németeknél, és azoknál csak a mentalitásra visszatérve. Németországban elég keveset, aki ott és dolgozik. Aki húz és aki dolgozik, az mind olyan, hogy innen Kelet-Európából ment ki, vagy a törököktől, vagy akárhonnan. Tehát itt ez a legnagyobb van. És itt az emberekkel van a baj, mert egyszer az emberek már, ahogy Franciaországban, ahogy máshol, elkezdenek már törölni, és elkezdenek tiltakozni, itt is kéne valamit csinálni. Nem csak ülünk és sírunk, és fagyunk meg télen a lakásokban. Ennyi, semmi több.
Igen,
nem kéne hagyni, hogy úgy üzzék az eszüket ott fenn, ahogy akarják. Akkor, mikor tele vagyunk gázas, vannak települések, ahol robbannak fel a házak, meg felszivárog a felszivárog a gáz. És itten pedig a német tulajdonos meg rohadtul jól megél abból, hogy megveszi olcsón a román gáz, és eladja jó drágán a román gázt a román állampolgárnak. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
És köszönjük szépen a hozzászólást. Igen, az előző telefonáló és ön is célzott a román csúcspolitika túl Brüsszel baráti álláspontjára, amivel részben egyet tudok érteni, hiszen...
Mármint ezzel a politikával? Vagy
nem, azzal a véleményével tudok egyet érteni, hogy nekünk ugye erdélyi magyaroknak van egy lehetőségünk összehasonlítani a román csúcspolitika politikáját a mondjuk a magyarországéval.
És vagy, valahol azért
és középen, látványos
középen van azt hiszem az
a megoldás, igen. Az igazság, igen. Tehát, hogy azért a román, Románia részéről egyetlen egy most frissiben a mai nap olvasott hírben látok egy kis valamilyen szintű nemzeti érdek figyelmevétel, és egy picit szembe megyünk Brüsszellel, az euró bevezetésére vonatkozó mai napi hír, miszerint a legutóbb érkező, az Európa Unióba érkező Horvátország hamarosan áttér az euróövezetre, ezzel szemben a Románia azt mondta, hogy egyelőre a járványügyi helyzet, meg a geopolitikai helyzetre vonatkozóan egyelőre nem kívánja ezt a lépést megtenni, és nem is tűzött ki határidőt erre vonatkozóan. Ez egy nemzeti érdeket védő politika, meglepő számomra, mert szerintem ezt explicit erre vonatkozóan van nyomás a román hatóságokra. Lehet, hogy a Nemzeti Bank közbenjárására, vagy egyéb tényezőkre Románia például a Csehország példáját próbálja követni, hogy ameddig lehet a nemzeti valutát próbálja megőrizni, úgy, mint egy gazdaság stabilizáló eszköz. Ez Romániában működött is.
István írja SMS-ben, bocsánat, de miért kell megszokni a magas energiaárakat, kinek jó ez, és muszáj az erőltetett politikai döntéseket elfogadni, akkor is, ha eleve rosszak? István írta mindkettőt.
Jó, tehát a magas energiaárak az nem egy politikai döntés. Vagy legalábbis
nincs más választás.
Nincs más választás. Így van, tehát azért kell hozzászokni, mert ez olyan, hogy hozzá kell szokni a szennyezett levegőhöz, persze ki lehet tenni ellene, hozzá kell szokni, hogy a vízünk nem olyan, mint ezelőtt 30 évvel, ehhez kell alkalmazkodni. Azok az országok, azok a vállalkozók, vagy vállalatok, azok a magánemberek, akik tudnak alkalmazkodni ezekhez a kihívásokhoz, azok tovább fognak létezni, azok az országok a gazdaságukat meg tudják őrizni, azok, akik meg nem megfelelőképpen állnak hozzá, azok nem. És most ez a feladat, hogy a magas energiárakhoz kell valamilyen szinten alkalmazkodni, hiszen ezeknek az áraknak a kialakulása, ez egy nemzetközi dolog, vagy még szinte, tehát globális szintű kérdés. A gáz is, a kőolaj is olyan anyag, amiről már, én emlékszem, 20 évvel, 30 évvel ezelőtt úgy tanultam, hogy néhány éven belül el fog fogyni. Tehát valamilyen szinten semmiféle ráció, hogyha egyre kevesebb van belőlük, nem vezet arra, hogy ezeknek látványosan csökkenni fog az áruk. Tehát az, hogy ennyi lett az energia ár, ezt nem egy román politikus, vagy nem egy Európai Uniós politikus döntött el, hanem a piacon kialakult helyzet lett ilyen. Biztos, hogy vannak mögöttük emberi döntések, és rá lehet majd évek múlva mutatni, hogy ki volt az, aki ezt hátulról próbálta manipulálni, hiszen lehetnek olyan nagy tőkekoncentrációk, vagy ilyen manipulatív, spekulatív ügyletek, de ezekkel szemben egyelőre úgy érzem, hogy a nemzeti kormányok, egy magyar vagy egy román kormány értetlenül áll, és nem tudja kezelni.
Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Marosvásárhelyről, a Bolyaiak teréről, én egy nyugdíjas vagyok. Minden hónapban becsületesen fizetem a villanyszámlát. Akkor most kijött nekem egy olyan villanyszámla január-februárban, hogy mínusz 721. Mentem, azt mondták, hát kérem, nem kell fizetni semmit. Ahhoz, hogy márciusban kijön egy olyan villanyszámla, hogy 2389 és 25-ban. Nézem a számlát, azt írja rajta, hogy 6. hónap 2021-től 5. hónap 2022. Természetesen lementem oda az elektriciához, és megkérdeztem, hogy hát nekem a nyugdíjam hol van 2300-ben. Hát nem adnak kompenzációt, nem adnak ezt, nem adnak azt, ezt ki kell fizetni. Megértettem, ki is fogom, ahogy tudom, de hát nekem a kicsi nyugdíjamból annyit hova egy hónap alatt. Na ezt tessék nekem megmagyarázni.
Igen, köszönjük szépen, hát ez így láthatatlanban nehéz, de igen, ez fontos kérdés, ugye az állami szerepvállalásról szól ilyen helyzetben, hiszen most nem tudjuk, hogy itt konkrétan mi történt, de az állam azt ígérte a lakosságnak, hogy télire kompenzálja ezeket a gáz és energia, vagy villanyáram számlákat, és íme nem ez történt.
Valamilyen szintű kompenzáció történt. Az igazság az, hogy a villanyszámlák kiolvasása, nekem két doktorátusom van, és energiamenedzsmentből mesteri képzésem, tehát rettenetesen úgy érzem, hogy túlképzett vagyok, de ennek ennél gyakran órákba telik, ameddig megértem a saját villanyszámlámat, és én nem vagyok nyugdíjas, de az 1000-valahány lejes villanyszámlámban én is le kellett ügyek, és gondolkozzak, hogy hát, ha tévedtek valamit. Tehát az a hosszú periódus az egyértelmű, mert hogy, tehát azt meg tudom magyarázni, hogy miért annyi, mert az elmúlt fél évben lévő tudom, számlákat valamilyen szinten ezt próbálták összecsoportosítani, ez egy ilyen úgynevezett a korábbi becsléseket egy, nem is itt eszembe sem magyar, sem a román neve, egy igen, regularizáló erdély magyarosan számlával rendezik. Tehát azért van egy olyan hosszú periódus, hogy a hallgató talán fél éves vagy éves periódus mondott, és az a negatív számla is valószínűleg az valamilyen szintű kompenzációt takarhat. Mindenféleképpen benne van a pakliba, és láttuk a médiában, hogy a hibás egy adott számla. Az órákat érdemes lejelenteni, minél gyakrabban követni, nehogy hibás legyen, vagy hibás érték jelenjen, érdemes lejelentgetni.
Igen, és hát én azt mondom, hogy saját egészségünk érdekében, ugye azért nézzük meg visszafelé az elmúlt 6 havi számlánkat, mert az ember olyan, hogy ha nem kell fizetni, az úgy rendben van.
Így van.
De hogyha
hónapokon semmit nem kaptam.
Nincs rendben, nyilván az, hogy nem jönnek, nem olvassák le, vagy nem veszik figyelembe a beközölt óraállásokat, de hogyha lehet, ha a 6 hónapra visszamenőleg tavaly júniustól visszaszámolja, akkor kijön egy havi 60 lej, 80 lej, 100 lej, nem tudom.
Én évekre visszamenőleg követem, és tényleg onnan tudom becsülni, úgy körülbelül, hogy valami hiba legyen, hogy nézem az effektív.
Igen, és havonta az órállást, igen, be kell.
És
be
is, igen, ugyanakkor az van, hogy persze van egy kicsi ügyeskedés is, vagy lehet egy kicsi ügyeskedés is a villanyvállalat részéről, hogy
és direkt, van is.
És nem, igen, nem olvassa le hosszú időn keresztül, amikor meg leolvassa, akkor én nagyon meg magas áron számlázom majd le.
Igen, nem beszéltünk, illetve csak érintőlegesen az infláció alakulásáról, erről bizony megoszlanak a vélemények. Tavaly ugye évvége felé arról beszéltünk, hogy nem kizárt a kétszámjegyű jeggyel jelzett pénzromlás. Az idénre sajnos ez idézőjelben megvalósult, bár Románia esetében erre az évre csupán 8,9%-os, jövőre 5,3%-os pénzromlással számol az Európai Bizottság. Ez megint túl optimistának tűnik nekem, igen, hiszen ez már rég két számjegyű.
Uh-huh. Igen, mondjuk ez nem egy döntés, de a két hallgató is betelefonált, hogy váljuk fel a hibás döntéseinket. Én szerintem ez egy politikai jellegű hát becslés, vagy a közvélemény megnyugtatására, vagy a lakosság megnyugtatására szolgáló kísérlet. Nem hiszem, hogy ez a módosítás, ráadásul úgy módosították, hogy lefele módosították, hogy aztán az infláció becslés az kisebb lesz. És nyilván az infláció az egy mutató, sok gazdasági mutató mellett, tehát az infláció lehet végül ennyi, mert azért, mert egyszerűen nem emelik a szociális, beszéltünk erről, ha a szociális juttatásokat, tehát a segélyeket, a nyugdíjakat nem emelik, ha a lakosság nem vásárol, vagy nem lesz miből vásároljon, akkor az inflációt lent lehet tartani, csak akkor az a helyzet, hogy lehet, hogy nincs infláció, csak egy rendszeres elszegényülés lesz, vagy egy
az életszínvonal
csökken. Igen.
Hogy van az, hogy a lejeuró árfolyam azért stabil?
Hát részben szerintem a Román Nemzeti Bankot hadd dicsérjem, és dicsértem korábban is az előbbi valamelyik mondatomban, hogy részben szerintem ez a román monetáris politikának a dicsérete, hogy a Nemzeti Bank ott, ahol tud, beavatkozik az árfolyamba, és ezért vagyok azon közgazdászok között, akik azt mondják, hogy ameddig a román gazdaság nem teljesít ténylegesen úgy, ahogy kellene, addig ezt az eszközt meg kell hagyni a Nemzeti Bank kezében, hogy ne legyen euróüvezet Románia, hogy valamilyen szinten a gazdaságot be lehessen befolyásolni a lejeuró árfolyamon. Nyilván ez nem egy radikális változtatás, és általában rövid távon eredményes. Szerintem most is ez történik, hogy ügyesen gazdálkodik ezzel az eszközzel a Román Nemzeti Bank, és nem a kormány, tehát egy teljesen független történet, illetve azok a pánik folyamatok, amelyek a háború kitörésével együtt jártak, ugye az euróvezetemi Romániában, ezek végül is elcsillapodtak egy picit, és akkor a befektetők úgy látják, úgy értékelik, hogy a román gazdaságra nem lesz nagyon-nagyon brutális következménye ez a háború, tehát nem az van, hogy 3 hét múlva itt vannak az orosz csapatok, nem tudom, ilyen horror forgatókönyvek lehet, hogy láttak napvilágot egyesek fejében. Tehát ezeknek a kicsi a valószínűsége, azt látják, hogy valamilyen szinten ez a politikai helyzet konstanssá vált, éppen ezért ez tükröződik az árfolyamban is.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Bakos Levente közgazdász volt, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a lehetőséget.